kapcsolatok helyi és regionális szinten címmel szívesedjük meg.
Hölgyeim és uraim, igen kedves elnök úr, nem szerettem volna megúszni ezt az előadást, annál is inkább megkészültem rá és le is írtam. Csupán emberbaráti szempontok játszottak közre a ajánlatomban, ugyanis a szünetben láttam egyik kollégámat, amint éppen egy kávéscsészét szorongatott, és az ő kezében még ilyen ajzószert soha nem láttam, úgyhogy valószínűleg nagy bajok lehetnek itt, és most végignézek ezen a megfogyott és elfáradt tekinteteken itt a közönség soraiba, akkor indokolt, hogy úgy döntsek, amint mondtam, leírt előadásomhoz kommentárokat inkább ne fűzzek. Lelkes Gábor szavait, amikor hallgattam, még úgy gondoltam, hogy egy-két kiemelt kommentárt azért fűzök hozzá, de aztán most már úgy gondolom, hogy az se kell inkább, mert igencsak előadhat idő, úgyhogy már tulajdonképpen a kerekasztalnak is a végére értünk, úgyhogy megengedik, felolvasnám inkább, ha nem is hadarva, de azért komótosan az előadásomat. Ja, azt még hozzátenném, hogy a címet nem én találtam ki, hosszú fejtörést okozott nekem, még értelmezni tudtam. Remélhetőleg a szöveg végére ki fog derülni, hogy hogyan kapcsolódok a címhez. Az interetnikus kapcsolatok fogalomköre hova tovább egy feneketlen zsáknak tűnik, amiben szinte minden a vegyes etnikumú térségekben tetten érhető társadalmi és kulturális jelenségeket be lehet gyömöszölni. Általában az etnikumok között létező, többé-kevésbé kölcsönösségen alapuló, rendesen tehát kétirányú kulturális és társadalmi kapcsolatrendszert, az átadások, átvételek bonyolult szisztémáját értjük alatta. Így módon aztán gond nélkül beleszokás érteni a fogalomkörbe Mikszáth Tóth atyafiait és a Jópalócait, valamint a Markiza Televízió Szuszegyel című bohozat sorozatát, a cseregyerekrendszert, épp úgy, mint a nyitrai diákleányverés problémáját, az étkezési szokások etnikai alapon történő átadását, átvételét, ugyanúgy, mint az etnikai szimbolikus térnyerés jelrendszerét. A nyelvtörvények nyomán kialakult helyzetet szint úgy, mint a kétnyelvűség vagy a vegyes házasságok problematikáját. És ezzel a problémakör kontúrjait jelző összes szélső pontot még ki sem cövekeltem. Egyébként a mai nap folyamán több előadás is még hozzásegít ezekhez a pontoknak a kiszövekelésére, tehát még tágabb ez a terület, még hogyha nem is használták az előadók az internetes kapcsolatok szó összetételt. Számomra inkább az a kérdés, hogy mindezt vajon teljes joggal soroljuk-e az internetes kapcsolatok körébe. Másként fogalmazva, szerencsése sokszor azért egymástól alapvetően lényegileg távol eső jelenségeket egyazon skatujába rakni. Magyarán, tudjuk-e mindig, hogy miről beszélünk, és egyáltalán ugyanazt a nyelvet használjuk-e? A kérdéskör teoretikus megközelítésének inkább kívülálló szemlélőjeként úgy látom, hogy az internetes kapcsolatok problematikáját a kutatói szemlélet megközelítés okán legalább két nagyobb egységbe sorolhatjuk. Az egyikbe azok a nézetek sorolandóak, amelyek mai kis tanácskozásunk legtöbb referátumát is jellemzik, hogy tudni illik az interetnikus kapcsolatokat társadalmi folyamatokként a mindenkori politikumtól nem sem egészen mentesen vizsgálják, kezelik, értelmezik. Ez részben történeti, ám nagyobb rész szociológiai megközelítést igényel, és a kulturális antropológusok is előszeretettel kapcsolnak be az ilyen jellegű kutatásokba. A másik nézőpont az a kulturális, művelés-történeti, néprajzi aspektus, amikor a kultúrában felelhető kölcsönhatásokat, azok eredetét az egyik etnikumtól a másikig vezető csatornákat vizsgálja a kutató. Nem egyszerű eredetvizsgálatról van természetesen szó, hanem inkább azoknak a folyamatoknak, mechanizmusoknak a górcső alávételéről, amelyek révén az egyes kulturális jelenségek az egyik néptől a másikhoz eljutnak. Hozzám ez az utóbbi kutatói attitűd áll közelebb, ezért a kakuktojás szerepét is vállalva a továbbiakban ezzel kapcsolatos gondolataimat, gondjaimat osztom meg majd önökkel. A néprajz, ha egy adott etnikum kultúrájában megtalálható jelenségekről kideríti, hogy az egy másik etnikum kultúrájából származik, az átadás, átvétel folyamatát könnyen hajlamos interetnikus kapcsolatokkal magyarázni. Holott a helyzet jóval bonyolultabb. Nem szabad a felszínen megfigyelhető jelenségek alapján ítélni, hanem minden egyes esetben meg kell vizsgálni az adott térség település történetét, külső kapcsolatrendszert és még egy csomó más komponenst. Sok esetben ugyanis kiderül, hogy nem egyszerűen bizonyos jelenségek átvételéről van szó, hanem egyszerűen a adott közösség nyelvváltásáról például. A problémát néhány konkrét példa bemutatásával kísérlem meg szemléletesebbé tenni. József Ludovít Holubi, szlovák néprajzkutató 1896-ban leírta, hogy a Galgóz környéki nyitravölgyi szlovákság körében ismert böjti eledel neve keltis, ami egyértelműen a magyar költész szóból származható. Első ránézésre úgy tűnhet tehát, hogy valamilyen interetnikus kapcsolatok nyomán került az ételforma és megnevezése az ottani szlovákok kultúrájába. Holubi szerencsére azt is megfigyelte, hogy a térségben feltűnően sok a magyaros hangzású vezetéknév, vezetéknevű, ám csak szlovákul beszélő ember, és Galgóz környékén egy csomó határ és dűlőnév is magyar csengésű. Vélhetően tehát egy korábbi magyar, időközben elszlovákosodott lakosság őrizte meg ezt az ételféleséget és annak magyar nevét. A térség pontos település történetét nem ismerve csak feltételezhetjük, hogy vagy a honfoglalás után ott megtelepedett és időközben elszlovákosodott magyarokról van szó, Galgóz környékéről vannak honfoglaláskori magyar régészeti leleteink, vagy a török elől északra húzódó magyar népesség elszlovákosodott utódairól. Akárhogy legyen is, azt talán mondanom sem kell, hogy ez a jelenség nem tartozik az internetes kapcsolatok problémakörébe. Mint ahogy az alsó Ipoly mente néhány településének problématikája sem. Több helyütt leírtam már, így csak röviden ismétlem meg. Az alsó Ipoly menti Bajta, Lelét, Helembe a mai magyar lakossága egy a 18. század folyamán odaköltöző szlovák népesség elmagyarosodott utóda. E falvak kultúrájában található szlovák, szlovákos elemek nem átvételek tehát, nem interetnikus kapcsolatok révén kerültek oda, hanem éppen ellenkezőleg a 20. század elejére nyelvet váltott szlovákok régebbi kultúrájából őrződtek meg. Az Abaúj-Tornamegyei horváti lakossága eredendően szintén egy 18. századi betelepülés következtében ruszin volt, és a 19. század közepére nem kis mértékben nyilván a magyar környezetnek köszönhetően kétnyelvűvé, majd a 20. századra teljesen magyarrá vált. Mindössze a kultúra egyes rétegeiben táplálkozás, szokások lelhetőek fel idegen, tehát a környezettől eltérő, nem magyarnak ható elemek, amelyek értelemszerűen, alapvetően szintén nem interetnikus kapcsolatok eredményei, hanem az időközben magyarrá vált ruszin lakosság korábbi kulturális öröksége. Ilyen és hasonló példákat még bőven sorolhatnék, ám talán ennyi is elég annak illusztrálására, hogy nem minden interetnikus kapcsolat eredménye, ami éppenséggel annak látszik. A továbbiakban arra vonatkozóan lássunk példákat, amikor valóban interetnikus kapcsolatokról van szó, amikor az egyes jelenségek, kulturális elemek valóban etnikumok között lezajlott kapcsolatok révén kerülnek át egy másik közegbe. Az egykori Komárom megye Dunától észak elterülő részén található egy falucsoport, amelyre az azonos viselet a jellemző. A Martost, Ímeit, Naszvadot, Komárom-Szentpétert, Hetényt, Madart és Újgyallát magába záró csoportot a Magyar Néprajzi Kutatás magyar viseleti csoportként tartja számon. Holott Újgyalla egy a török háborúk után a 18. században az északi szlovák megyékből betelepült község, és lakossága szlovák öntudatát és nyelvét a mai napig őrzi. A lakosság több mint 95%-a a 20. században is szlovák, és a településen magyar család nem is él. Magyarok csak vegyes házasságok útján kerültek a faluba. Mindezek ellenére az említett viseleten kívül az egész falukép, építkezés, település szerkezet azonos a környező falvakéval. Ebben az esetben nyilvánvalónak tűnik, hogy a magyar környezetbe érkező szlovákok a környezethez alkalmazkodva, bár nyilvánvalóan nem csak a kulturális környezethez, hanem a természetihez is, tehát a természeti adottságokhoz is, egy sor külsődleges jegyet átvettek a helyi lakosságtól. Tanulságos a II. Világháború után a Magyarországról vidékeinkre települt szlovákok népi kultúrája alakulásának a vizsgálata is. Erre is egy példa. A Mátra vidéki Kisnánáról több mint 30 szlovák család települt az egykori Komárom megyei kültre, ez az Északújvárjárás beli Masztrekovként is ismert kültről van szó, mert több kült is van a térségben. A kisnánaiak hagyományos női teherordó eszköze hátikosár volt, tehát a Magyarországról átlepi szlovákok női telhordeszköze volt a hátikosár, míg a kürti magyar asszonyok hagyományos batyúzó lepedővel cipekedtek. A betelepült szlovákok kürtön is a hátikosarat használták egy ideig, egy idős férfi helyben is készített még ilyen teherhordó eszközöket, sőt, még néhány törzsgyökeres kürti magyar asszony is átvette ezt a cipekedési formát. Ám a kisnálai szlovákok egy idő után, nagyjából a két évtized múltán, tehát a 60-as évekre, áttértek a batyúzásra, és a magyar asszonyok is visszatértek a batyúzásra. Adatközlőim úgy vallottak, hogy a batyúzó lepedő praktikusabb, mivel nem nyomja annyira a vállat, és az ember ruháját sem szaggatja ki hátul. Így mára a batyúzó lepedő teljesen kiszorította a hátikosarat, és néhány megmaradt példánya a padlásokon szolgált tárolóedényként. A jelenség magyarázatára persze több lehetőség kínálkozik. Egy, meghalt az idős ember, aki még kisnánáról a betelepültekkel érkezve értett a kosárfonáshoz. Kettő, a környéken nem volt megfelelő mennyiségű és minőségű faanyag a hátikosarak elkészítéséhez. Három, a betelepültek a batyúzás átvételével is ösztönösen alkalmazkodtak az őshonos többség kultúrájához, és úgy tetszik, interetnikus kapcsolatok keretében átvették a másik etnikum egy kulturális rekvizitumát, ilyen esetben a batyúzó lepedő használatát. Az interetnikus kapcsolatok igazi szintelei a különféle vásárok, legfontosabb aktorai az egyes vándorárusok, vándormesteremberek, továbbá a cseregyerekrendszer, valamint a vegyes házasságok voltak. Ezek közismert tényeknek tekinthetőek, noha a kiaknázottságuk korán sem mondható befejezetnek. Összefoglalva az elmondottakat. Meggyőződésem, hogy az interetnikus kapcsolatokat néprajzi, művelés történeti értelemben igazán eredményesen, és itt utalok vissza a referátum címére, csak is helyi, legfeljebb regionális szinten vizsgálhatjuk. Konkrét jelenségeket a történeti népmozgalmi háttér egészen konkrét feltárásával és ismeretében tudunk csak helyesen értelmezni. Ez pedig rettenetesen időigényes és hosszadalmas filológiai apró munkát jelent, ami nem szabadna, hogy a mindenkori, éppen aktuális pályázati prioritások befolyásolja.